Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Nagy Tamás, ez pedig a brüsszeli hét 58. adása. A korábbiaknál kritikusabb véleményt fogalmazott meg az Európai Bizottság a csatlakozásra váró államokról szóló kedden publikált országjelentésekben. Az elkövetkező fél órában megvizsgáljuk, hogy mi a célja a közösségnek ezekkel a dokumentumokkal, és megpróbáljuk felderíteni, hogy a sokszor következetlennek tűnő bővítéssel kapcsolatos vélekedések mögött húzódik-e egységes bővítési politika. A műsorban szó lesz még az Európai Parlament szerepéről a döntéshozatalban, és beszámolunk arról is, hogy a MOL a közelmúltban jelentette be, hogy megveszi az IS olasz olajipari céget. Tartsanak velem!
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Az elmúlt hét legfontosabb brüsszeli eseményeit Gyévai Zoltánnal, a Bruxinfo szakértőjével tekintjük át, mint mindig, így most is. Kezdjük talán a legfontosabbal, kedden több országról is jelentést adott ki az Európai Bizottság, elsősorban azokról az országokról, akik csatlakozásra várnak, jelesül Horvátország, Szerbia, illetve Törökországról adott ki jelentést a bizottság. Miben reménykedhetnek ezek az országok? Mi áll a jelentésben?
Tulajdonképpen a bizottság kínosan tartózkodik, mondhatnám azt, hogy bármiféle céldátumot, időpontot megjelöljen arra, hogy a térség országai csatlakozhatnak az Európai Unióhoz. Ami mostani nézőpontból látható, az, hogy közép és hosszú távon kerülhet sok sor a térség több országának a csatlakozására. Azt persze látni kell, és ez a mostani jelentésekből is kiderül, hogy az egyes országok bizony eléggé eltérő sebességben haladnak az európai integráció útján. Azok, akiket most tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy előrébb tartanak, hát az természetesen Horvátország, hiszen Horvátország már 2 éve tárgyal az Európai Unióval. Jövőre már talán jobban lehet látni, hogy Horvátország körülbelül milyen időtájban csatlakozhat az Európai Unióhoz. A többi országról viszont még ez nem mondható el egyelőre.
Alapvetően megfelelnek az országjelentések a várakozásoknak, vagy pozitív vagy negatívabbra sikerültek, mint ahogy várták?
Azt hiszem, hogy hosszú évek után ez az első olyan jelentés sorozat, amely nem okoz, nem szerez különösen meglepetést senki számára. Nagyjából lehetett számítani arra, hogy a Nyugat-Balkán országai például, amelyek hát meglehetősen lassú tempóban haladnak az integráció útján és váltakozó sikerrel. Mindegyiknek egyébként természetesen más akadálya van. Bosznia-Hercegovinának az államépítés okoz gondot, Koszovónál a státusz kérdése megoldatlan. Szerbiában pedig ugye továbbra is a demokrácia elég gyenge lábakon áll, megerősítése szorul, és a Hágával való együttműködés kérdése is még mindig függőben van.
Az Európai Parlament egyik bizottsága napirendjére tűzte a nemzeti kisebbségek jogainak a kérdését, ezt magyar európai parlamenti képviselők tulajdonképpen áttörésként értékelték. Miért olyan nagy szenzáció ez?
Azt tudjuk, hogy az Európai Unióban nincs egy közösségi vívmány a nemzeti kisebbségek jogairól. Jogi háttér hiányában tulajdonképpen a kérdés fel sem merült. Az Európai Parlament nem véletlenül vált az első olyan uniós intézményé, ahol először politikai szinten elkezdtek foglalkozni a kérdéssel. Ami most az áttörés lényegét jelenti, az az, hogy először fordult elő az Európai Parlament fennállása során is az, hogy egy szakbizottság napirendjére tűzze a nemzeti kisebbségek, a hagyományos nemzeti kisebbségek jogait.
Igen, hát ez ugye azért is érdekes kérdés, mert most meglehetősen feszült a diplomáciai viszony Magyarország és Szlovákia között, és egyelőre azt Magyarországon sem nagyon tudják, hogy ennek a hangja elhaladszik-e Brüsszelig. Szó volt az Európai Parlament a bizottsági ülésén?
Erről? Annyira, hogy szinte a kb. 2 órás vitát, szinte teljes egészében a magyar-szlovák vita és a Benes dekrétum megerősítésének az ügye uralta. Ez nem akkora meglepetés annak fényében, hogyha tudjuk, hogy magyar képviselők sokat dolgoztak azért, hogy a kérdés napirendre tűzzék, még ha nem is úgy, hogy ez direkte a Benes dekrétumokkal kapcsolódjon össze, hanem egyszerűen azzal a ténnyel, hogy miközben a jelenlegi új tagállamok a csatlakozás előtt az Európai Bizottság szigorú ellenőrzésének voltak kitéve a nemzeti kisebbségügyekben is, tehát azt, hogy például hogy mennyire gondoskodnak, mennyire figyelnek oda a nemzeti kisebbségek jogainak az érvényesülésére. Az Európai Unión belül, ahogy említettem, jogszabályok hiányában ez az ellenőrzés megszűnt. Ezért több magyar képviselő is úgy gondolja, és magyar politikusok is fölzárkoztak ehhez, hogy az Európai Uniónak bizony arra is oda kell figyelnie, hogy a tagállamaiban hogyan érvényesülnek a nemzeti kisebbségek jogai. Magyar képviselők és a szlovák képviselők is tulajdonképpen hajtogatták az általuk vélt történelmi igazat, tehát igazából a vita nem jutott előre egy tapottat sem, hiszen a szempontok, ha a magyarok feltettek egy sérelmet, akkor a szlovákok erre 2 sérelemmel lőttek vissza, és így folytatódott a vita. Ennek ellenére annak a magyar törekvésnek, a fényében, amely arra irányul, hogy a nemzeti kisebbségek helyzetét az európai szinten témává tegye, tulajdonképpen ilyen szempontból azt hiszem ez a tegnapi vita, még hogyha kezdetleges is volt, meglehetősen ellenmondásos is volt, és nem biztos, hogy a régi tagállamok képviselői sokat értettek belőle, ennek ellenére első lépésként ez hasznosnak tűnt.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
EU szótár rovatunkban Forris Györggyel, a Brux értőjével az Európai Parlament szerepéről beszélgetünk, mármint a döntéshozatalban játszott szerepéről, kiinduló pontunk pedig a schengeni döntésről szóló európai tanácsi döntés. Az Európai Parlament szerepe hogyan változott az elmúlt években? Ha jól tudom, korábban nem egészen az volt a feladat, egészen olyan ereje volt, mint most.
Az Európai Unió integráció történetében a legradikálisabb változás éppen az Európai Parlament életében következett be. Részben az Európai Uniós csúcs találkozók szerepe is, azért az igazság kedvére említsük meg ezt, de a parlament egész látványos karriert futott be. Minden miniszter utólag otthon a saját parlamentjére felelőssége vonható, mert hiszen ha valamiért nem lett volna szabad egyet érteni, akkor egyszerűen csak vétózott volna. Az, hogy az Európai Uniós döntéshozásba átértek a többségi, még az minősített többségi, tehát több kétharmados kell hozzá, de mégis többségi szavazásra, amikor egy-egy tagország, egy-egy miniszter leszavazható. A demokratikus kontrollhoz többet a nemzeti parlamenti képviselők számon kérése önmagában már kevés volt, és ezért egyre több jogosítvány kapott az Európai Parlament. Ma már azt mondhatjuk, hogy az erőteljes jogalkotásban, tehát törvényalkotásban az eseteknek durván 90%-ában nem lehet törvényt elfogadni, anélkül, hogy az Európai Parlament valamilyen formában egyet ne értse.
Általában az Európai Uniós döntéshozatalnak az a kezdete, vagy legalábbis úgy kezdődik minden döntés, hogy az Európai Bizottság megalkot egy tervezetet, tehát kezdeményez egy jogszabályt. Az Európai Parlamentnek milyen lehetőségei vannak arra, hogy ezt valamiféleképpen módosítsa, vagy befolyásolja?
Összesen ötféle formában reagálhat rá a parlament. Ebből alapvetően hárommal érdemes foglalkozni, mert ma már szinte az esetek 99,5%-ában ezek érvényesülnek, de legalábbis ezeknek van értelmi befolyásuk az ügyekre. Az első, amikor az Európai Parlament véleményt alkot, vagy konzultál valamilyen jogszabálytervezetről, vagy valamilyen politikai döntésről. Ilyen esetekben a parlament állásfoglalásának nincs joghatályos következménye, egyszerűen, ha úgy tetszik, csak zajt okoz, zajt csap. Nem kéne azért levecsülni ezt a szerepet se, mert adott esetben nagyon komoly súlya lehet annak, hogy mi egy európai parlamenti állásfoglalás tartalma. A másik véglet az úgynevezett egyetértési jog, vagy a népnyelven szólva egyszerűen csak vétójog. A parlament valamiről kerekperec elutasító, vagy kerekperec elfogadó véleményt fogadhat el. Nem nagyon szeretik használni, amit a neutron bomba, mert mindent kiírt. Ha nem szeretnek valamit egy adott jogszabályban, akkor az egész jogszabályt el kell vetni, pedig lehet, hogy a jogszabály másik részét szeretnék. Ritkán használják, tulajdonképpen az esetek 1-2%-ában. És ebből a harmadik kategória az úgynevezett együttdöntési eljárás, amikor a parlamentnek joga van ahhoz, hogy a megkapott törvénytervezethez akár több száz volt már, és például 1600 módosítási indítványt is rágasson, és aztán a miniszterek tanácsával pingpongozva több olvasatba oda-vissza küldözgessék ezt egymásnak, míg a végül egy harmadik fordulóban is, ha megmaradt például a parlamenti elutasítás, akkor nem tud megszületni a törvény.
A reformszerződés vagy lisszaboni szerződés ki hogy nevezi, 2009-ben lép életbe. 2009-től változik valamilyen formában az Európai Parlamentnek a hatásköre?
Annyiban igen, hogy bővülni fog azoknak a kérdéseknek. Nem számottevően, de azért néhány fontos területen igen, ahol megkapja az együttdöntési eljárási lehetőséget, és ahol esetleg korábban nem volt erre módja.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Most rövid hírek következnek itt az Inforádióban, majd folytatódik a brüsszeli hét, és megpróbáljuk felfedni, hogy mi húzódik a kedden publikált országjelentések mögött.